Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteltünk megáldása jöjjön az Úrtól, az Atya Istentől, aki a mennyet és a földet alkotta. Amen. Lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére olvasom Istennek igéjét Máté evangéliumának 25. fejezetéből, a 31. verssel kezdődő szakaszból. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára, összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönbe, hogy elmentünk volna hozzád? Király így felel majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is, a legkisebb atyám fiai közül velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak készített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni, jövevénynek, vagy mezítelennek, betegen, vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá mi szívünkben ezt az igét, amelyet felolvastam. Adja, hogy ne csak a hallgatói legyünk, hanem tartsuk meg, és életünkbe gyakoroljuk ezt. Gyertek, imádkozzunk! Úrunk Istenünk, Jézus által mennyei atyánk, hála feszül szívünkben, amelyet most neked akarunk elmondani. Először hálát adunk életünkért, olyan természetes, hogy nap mint nap felébredünk, hogy élünk, lélegzünk, étel van asztalunkon, szeretteink vesznek körül bennünket. Sokszor elfelejtjük, hogy tőled van életünk, mert hisszük, hogy ahogyan az egész világ mindenséget te teremtetted, úgy minket is te alkottál, és te tartasz életben, nap mint nap. Köszönjük, hogy elvezettél minket ma reggel ide a templomba, hogy elkülönítettél bennünket, mert csak is a te szent hívásod tesz minket szenté. Cselekedeteink alapján inkább büntetést és kárhozatot érdemelne lelkünk, azonban te egykor és ma is hívtál bennünket, hogy kövessünk téged. Szent fiad által bűnbocsánatot adtál, és felragyogtattad előttünk a neked való szolgálat lehetőségét és szent kötelességét. Könyörgünk, légy itt velünk, azokkal, akik hozzánk hasonlóan a te hívásodnak engedve jöttek el a helyre, akik testvéreink a Jézus Krisztusban. Légy jelen szent lelkeddel, hogy téged láthassunk meg az emberi szavak mögött, és hogy igéd diadalt vegyen kalandozó elménkben és rest szívünkben. Jöv el, Szent Háromság Isten, légy jelen közöttünk. Amen. Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a Te ígéd igazság. Amen. Istennek szent ígéje, mely alapján szólni kívánok köztetek, írva található Mikeás proféta könyvének 6. fejezetében, a 6. és 7., illetve a 8. versében. Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe? Esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Eddig az alapige. Kedves testvéreim, mennyiszer törtük már a fejünket azon, hogy szeretünknek, hozzánk közel álló embernek, vagy valamelyik ismerősünknek milyen ajándékot ajándékozzunk. Ilyenkor az ember mindig végig gondolja, hogy milyen az illető, hogy mit szeret, mi lenne a legmegfelelőbb ajándék. Jó esetben ezt tesszük, rosszabb esetben a saját vágyainkat, a másikat átalakítani kívánó ajándékokat ajándékozzuk. Karácsonykor, születésnap, évforduló alkalmával gondolkozunk el ilyeneken. Ilyenkor végig gondoljuk, hogy mennyit szánunk az ajándékra, hogy az illető mennyire áll közel hozzánk, és talán még rangsort is felállítunk magunkba, és úgy vásároljuk, úgy készítjük el ajándékokat. Végig gondoljuk, hogy az illető mennyire áll közel hozzánk, mérlegre kerül ilyenkor a kapcsolat, vagy milyen a kapcsolatunk vele, milyen ajándékkal tudjuk kifejezni azt a kapcsolatot, amely közöttünk van. Végső soron azt gondoljuk végig, hogy mennyit érdemel az illető, ítélkezünk felette. Azért beszélek erről, testvérek, mert Mikeás próféta is hasonló kérdést tesz fel a nép nevében. Mivel járuljak az Úr elé? Az nem kérdés, hogy az Úr elé kell járulnia, ez evidens számára, magától értetődő, de nem tudja, hogy mivel, mit vigyen ajándékba, mit ajánljon fel Istennek. A kérdés azok a versek után hangzik el, hogyha végigolvassuk az egész 6. fejezetet Mikeás próféta könyvében. Azok a versek után hangzik el, amelyekben a próféta felvillantja azt, hogy Isten a történelem folyamán milyen tetteket vitt véghez, hogyan gondoskodott a népről. Felvillantja azt, hogy hogyan volt vele, hogyan hordozta őt sasszárnyon. Ábrahám elhívásától egészen az akkori korig, a jelenkorig. Ezt végig gondolva teszi fel a kérdést, mit adjak Istennek cserébe a sok jó téteményért? Mit érdemel az Isten? Érdemel-e valamit? Az Ószövetség korában megvolt az áldozatoknak a rendje. A törvény pontosan leírta, mikor, mit kell áldozni, milyen élethelyzetben, milyen hálás szívű szituációban, mit kell vinni az Úr elé, és mindennek megvolt a megszabott rendje. Hogyha ezt tudjuk, akkor egy kicsit furcsa is ez a kérdés, hogy miért teszi föl Mikeás, miért morfondírozik, és miért gondolkozik azon, hogy mivel járuljak az Úr színe elé. Ahhoz, hogy ezt egy kicsit megértsük, végig kell gondolni Izrael Mikeás korabeli történetét, és hogy mit is üzent ez a próféta a nép számára. Egy olyan korban élt és működött és hirdette Isten igéjét Mikeás próféta, amely korban politikailag nem sok jó várt Izrael számára. Ahogyan régen megénekelték a krónikásaink, két pogány közt egy hazáért omlik ki a vére, Izrael is két pogány közt szenvedett, illetve a déli országrészről beszélünk, hiszen ebben az országrészben működött Júdában Mikeás. Egyiptom délről, Asszíria pedig északról árnyékolta be felére zsugorodott mini államot. Sok vezető próbált nagyon ügyesen, rafináltan emberi észjárással, politikai manőverekkel valamiféle önállóságot elérni a hatalmak árnyékában. Azonban a proféták Isten szavainak követei, Ézsaiás, Hóseás, Ámosz, Mikeás is teljesen másról beszéltek, mint a vezetők. Az ő szavaikat nem egy hamis optimizmus, nem egy haszonelvűség itatta át, hanem egy nagyon kemény bűnbánatra hívás. Igen, sok jót láthattak az akkori vezetők, sok jóval ámíthatták el a népet, de a proféták mindig a népet okolták az egész közösség rossz helyzetéért. Izrael vétkezett, és ezért elkerülhetetlen a büntetés, hiszen Isten látja minden vétkünket, és ebben a szituációban Izrael, a profétát hallgató emberek valóban elgondolkozhattak. Mit vigyek az Úr elé engesztelésül? Mit vigyek elé azért, hogy megbocsásson ennek a népnek, ennek a vétkes, bűnös népnek? És nyilván megkérdőjelezhették az egész áldozati rendszert, hiszen áldoztak nap mint nap az Úrnak, az egész nép vétkéért is bemutatásra került áldozat, és mégis a proféta az ítéletről beszél. Talán nem voltak hatásosak az áldozatok? Talán Isten nem fogadta el őket? Valami nem stimmel. Valami nem működik megfelelőképpen. Így merenghetett el magában a Mikeást hallgató ember, és arra döbbenhetett rá, hogy valami nincs rendben. Nincsen rendben, mert Isten kiengesztelésének eddig jól bevált formája nem működik. Mert bár mutatjuk be az áldozatokat, mert bár történnek a vallásos cselekmények, mert bár elmegyünk a templomba, de mégis azt látjuk, hogy rosszul megy a sorsunk. Nem megy előre a szekér. Nem működnek a dolgok. Valami nincs rendben. Nincs rendben, mert az eddigi praktikák nem működnek. Így mereng magába az ige által a bűnbánó izraelita. Talán égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvétleli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet, vétkes életemért? Először saját életére gondol, saját életében bemutatott áldozatokra, és így maga elé képzeli, vizualizálja azt, hogy mennyi állatot, mennyi tömény húst, mennyi olajat és mennyi terményt áldozott föl már élete során, mind ott vannak, elégtek az oltáron, és mégsem működik a dolog. Majd végig gondolja, hogy Izrael történelme folyamán a szövetségkötés óta eltelt időben az egész nép mennyi állatot és terményt áldozott fel, olajpatakok tízezrei, és lám, mégsem elég, ugyanis az Úr ítéletet szólt. Igen, itt vannak ezek a hibátlan állatok, hízott jószágok, amelyek nagy értéket képviseltek az emberek szemében, az Úr mégis valami egészen mást vár. Mi lehet még értékesebb? Gondolkozhatott tovább. Egy szörnyű, már nem Izrael vallásos gyakorlatához alkalmazkodó gondolat jutott eszébe. Szörnyű dolog, gyermekem. Tudjuk jól, hogy a pogány népek, az Izraelt körbevevő kánaáni népek gyakran folyamodtak gyermek áldozathoz. Elsőszülött gyermeküket áldozták föl. Sőt, van egy izraeli király, Manassé, aki szintén ezt a szörnyű dolgot követte el. Még ez is eszébe jut a bűnbánó izraelinek. Talán a gyermekemet követeli. Valóban véres áldozatok ezreit és embertelen gyermekáldozatot követel? Valóban az a legfontosabb, hogy kívül található értékeinket odaadjuk az Úrnak? Fontos. Fontos, de ha csak azokat adjuk oda, akkor talán nem is Istennek adjuk. Talán nem is neki adjuk, hanem egy bálványnak, akiről azt gondoljuk, hogy neki fontosak az emberi áldozatok, és hogy neki elég az, ami külsődlegesen látható. Talán azt gondoljuk, hogy Isten egy bálvány. És ezekbe a bálványozó gondolatokba zendül bele Isten üzenete, amely akár Jézus Krisztus szava is lehetne. Ember, megmondtam neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Istenedben szembe. Ennyi, és nem több. A kosok, az olajpatakok, a borjak, az áldozati állatok, a gyermek, utána a próféta arra szólít fel, hogy a hallgatói tekintsenek magukba, kívülről figyelő tekintetüket befelé fordítsák, és ami emberi, ami földi, ami teremtmény csupán, azt feledjék el. És figyeljenek a lelkiekre, figyeljenek az Istentől eredőre. Hiszen lehet, hogy rendszeresen mutatott be az illető izraelita nép többsége Istennek szóló áldozatot, mégis élete alávalóbb volt a bűnben fetrengő pogányénál. Lehet, hogy még pénzzel is támogatta a templomot, mégis hazatérve verte a feleségét, sanyargatta gyermekét, bosszantotta szomszédját. Lehet, hogy a bemutatott áldozatoktól azt várta, hogy Isten bocsássa meg a vétkeit, és ő mégsem bocsátott meg a neki tartozó adósnak. Meg lehet, hogy irgalmasságot várt a mindenség urától, mégis, ha a városba térve meglátott egy koldust, egy leprást vagy egy éhezőt, akkor csak fintorogva elfordította a fejét, és tovább sietett. Éppen ezért Isten egyáltalán nem lelte kedvét ezekben az áldozatokban. Jobb lett volna, ha nincs templom, és nincs áldozat, de van igaz szívű nép. Ezért Isten a proféták által meghirdette az ítéletet, amely a babiloni fogságban teljesedett be. Isten megmondta, hogy mit vár az embertől. Az mégis üres áldozattal akarta betömni az ő száját, vagy talán a saját fülét. Mit kíván tehát az Úr? Törvény szerinti életet, hogy úgy is lehetne lefordítani ezt, hogy igazságban való járást, szeretetre való törekvést, és azt, hogy Isten mindig Istennek ismerje el az ember, és mindig szem előtt tartsa, hogy csak Isten az Isten, senki és semmi más. Ez a krisztusi kettős nagy parancsolat, ószövetségi aranyfoglalata. Szeresd a másik embert, és szeresd az Urat. Mikeás próféta tehát szembeállította az áldozatok külső Isten tiszteletét a szív belső igaz Isten tiszteletével. És mi a helyzet velünk? Mi a helyzet mai keresztjénekkel, mai Krisztust kereső emberekkel? Hogyan érvényesek ránk a Mikeás igék? Ugye mi már nem is áldozunk, nem ölünk le állatokat Istenségnek, tiltakozna mindenféle állatvédő, ha ezt tennénk, nem viszünk terményeket az Úr elé, mégis talán nagyon sokszor ószövetségi mintára, hasonló lelkülettel, áldozatokkal akarjuk bálványimádó módon kiengesztelni Istent. Mik ezek az áldozatok? Mik ezek az áldozatok, amelyek elkendőzik és helyettesítik olykor az igaz Isten tiszteletet? Sok keresztjén azt gondolja, ha külsőleg vallásos életet él, templomba jár, rászánja az idejét vasárnap délelőttjét, akkor az elég. Akkor Isten azt mondja magába, hogy jó van, megbocsátom bűneidet, Isten megsimogatja a buksinkat, magamhoz fogadlak, semmi gond nincs. Sajnos nem elég ez. Nem elég, hogy itt vagyunk, bár nagyon kiváló és örvendetes, de mégsem elég. Nem elég, mert az a legfontosabb, hogy életünk, mindennapjaink, minden percét, minden pillanatát Isten és fele barátunk szeretete határozza meg. Lelki házunk mestergerendája az igaz szeretet és az igaz szeretete való törekvés legyen, hiszen ha haragban vagyunk mindenkivel, akkor a békesség istenesen fog megbékülni velünk. Ha nem indulunk el a fele barát felé, akkor bármilyen áldozatunk, bármilyen kegyes praktikánk, templomba jövetelünk sem lesz hiteles. Tegyük hitelessé azt a mindennapi életünkbe, hogy itt vagyunk, testvérek. Jézus, amikor beszél az utolsó ítéletről, hallottuk az igéből, elmondja, hogy mi a kritérium, hogy mi alapján történik a kettéválasztás. Hogy a példázatbeli pásztor miket mond el a juhoknak, és miket mond el a kecskéknek. És nagyon érdekes dolgot figyelhetünk meg. más evangéliumokban ez még inkább kijön, hogy a kárhozatra jutottak, vallásos terminológiát használnak, és azt mondják, hogy mikor nem szolgáltunk neked. Ők tudják, hogy mi az a szolgálat. A másik csapat nem beszél erről. És Jézus mégis nekik mondja azt, hogy távozzatok tőlem, átkozottak. Mennyire nem elég az, ha csak külsőleg szolgálunk. Mennyire nem elég az, hogyha csak bizonyos szent cselekményeket teszünk meg, amely nem attól válik szenté, nem automatikusan önmagától működő ex opere operato, ahogy mondták teológusok, hanem a szív igazi Isten tiszteletével válik hitelessé. Sok keresztjén buzgolkodik az egyházáért, de mit sem ér minden törődés, munka, hogyha a mi életünk, a személyes, a belső szobában zajló élet, melyet nem lát senki más, csak a közelálló, csak a családtag és az Isten, hogyha ez az élet tele van mérges tövisekkel, ha nem tudunk kilábalni élet konfliktusainkból, problémáinkból, hogyha nem tudunk igazán Istenben bízó életet élni. Mit ér mindez? Csak akkor lehetünk igazi építők, hogyha a mi életünk, a mi lelkünk háza is szilárd alapokon áll. Aztán minden áldozatunk Jézus Krisztus óta hála áldozat kell legyen. Felejtsük azt el, hogy mi kiengesztelhetjük Istent. Felejtsük el ezeket a régi, kezdetleges, emberi gondolatokat. Mert Jézus Krisztus engesztelést szerzett. Feláldozta már magát a mi lelkünk üdvéért, és valóban nincs szükség kosok ezreire, és olajpatakok tízezreire. Nekünk csak alázatosan el kell fogadnunk, és szent lelke által hűséges életet kell élnünk, és hogy áldozatot mutatunk be, az legyen hála áldozat. Hála mindazért, amit az Istentől kaptunk. Ha ezt megtesszük, akkor mindig a szívünkbe fog égni a vágy a hála áldozatra. Ha lelkünk isteni, akkor tudunk hála áldozatot, csak hála áldozatot adni, és nem gondoljuk azt, hogy érdemeket szerzünk. Hiába volt a reformátori gondolat az, hogy minden érdem Krisztusé, egyedül kegyelem által, egyedül Krisztus által. Hiába volt ez, ha mi is belecsúszunk az érdemszerzés ördögi körébe. Ha lelkünk isteni, akkor tudunk csak hála áldozatot adni. Mert akkor tudjuk, hogy van miért hálát adni, és van valaki, aki minden ajándékot adott a mi életünkbe. Nem mi érdemeltük ki. Nem mi érdemeltük ki az esőt, a jó termést, a mindennapi betevőt, hanem valakitől kaptuk, aki önzetlen, önmagát megüresítő szeretettel adja ezt mindannyiunk számára. Fogadjuk el Krisztus örökké való, örök érvényű áldozatát, és kövessük őt az igazság keresésében oly módon, hogy nem nézzük el azt, ha valaki környezetünkben igaztalanul bánik valakivel. Kövessük őt a szeretetben, az irgalmasság cselekvésében, szívszerinti kegyességben, és ne forduljunk el a nyomorultól, hiszen tudjuk, hogy Isten sem fordult el tőlünk nyomorultaktól. És ami a legfontosabb, kövessük Jézust az Istennel szembeni alázatban. És tudjuk elmondani imáinkban, életünkben mindenkor, hogy legyen meg a te akaratod. Milyen kis egyszerű szavak ezek. Milyen kis egyszerű mondat, amelyet a mi atyánkban is elmondunk. Mennyire távol vagyunk olykor ettől. Legyen meg a te akaratod. Ez a maximális alázat. Az Isten előtt való maximális fejet hajtás. Hogy nem a mi szándékunk, vágyunk, hanem az ő akarata teljesüljön. Ha tehát eljövünk a templomba, akkor mindig hozzunk ajándékot. Hozzunk ajándékot Istennek. Hozzunk ajándékot, láthatatlan ajándékot. Olyan ajándékot, amit a szívünkben rejtünk, amit sokszor csak az Isten lát. Ami nem látványos, nem harsány, de igaz. Legelőször a szívünkben és lelkünkben tiszteljük Istent, és szeressük fele barátunkat. És hogyha ezt tesszük, akkor a külső áldozatunk, munkálkodásunk is eredményes és hiteles, és ami a legfontosabb, Isten szemében kedves lesz. Legyen így a mi életünkben. Így ajánljuk fel a mi szívünket, és így tegyük hitelessé a mi keresztény életünket, Isten tiszteletünket, a Szentlélek és Jézus Krisztus által. Amen. Hálát adunk Istenünk a te kimondhatatlan szeretetedért, azért a szeretetért, amely ajándékoz minduntalan, amely életet ad, lehetőségeket ad, amely különböző ösvényeket ad, amelyek a szeretet ösvényei. Urunk Istenünk, látod a mi életünket, hogy gyakran nem ezeken az utakon és ösvényeken indulunk el. Gyakran olyan utakat és ösvényeket keresünk, amelyben a saját akaratunk, a saját elképzelésünk érvényesül, és amikor vakvágányra kerülünk, amikor zsákutcába és tévútra fut a mi életünk, akkor kétségbe esetten kezünket széttárva emeljük szemünket az ég felé. Hálát adunk azért, hogy a te ígéd rávilágít a mi emberi gyarlóságunkra, rávilágít arra, hogy gyakran külső dolgokkal, nem igaz anyagi dolgokkal szeretnénk téged kiengesztelni, holott te a szív belső Isten tiszteletét keresed és kéred tőlünk. Adulunk Istenünk, hogy mi, akik itt vagyunk, egyen-egyenként tudjunk lélekben és igazságban imádni téged. És hogyha ezt megtesszük, akkor valóban igazi tavasz lesz a mi osztályrészünk, és kivirul a mi életünk. Urunk Istenünk, nem csak magunkért könyörgünk, hanem a mai napon különösképpen felemeljük szavunkat a népért, hogy a mai alkalom, a mai nap legyen egy olyan változásnak a napja, amely főleg lelkileg jobb irányba tereli ezt az országot. Így áld meg a mi cselekedeteinket a mai napon, kérünk. És kérünk, áld meg azokat a közösségeket, amelyek a legfontosabb szinterei a szeretetnek a mi életünkbe. Így legyen áldott a családi közösség, házastársi, szülő-gyermek, nagyszülő-unoka kapcsolatok. Legyen áldott a munkahelyi, munkatársi kapcsolatok is. És így kérünk, így légy jelen velünk ebben a gyülekezetben, hogy tudjunk hétről hétre úgy összegyülekezni, hogy a mi szívünk igaz áldozatát hozzuk ide te eléd, elismerve azt, hogy az Úr Jézus Krisztusban örök életünk van. Így áldj meg mindannyiunkat, könyörögve kérünk az Úr Jézus nevében, ki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.